Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 49. Zsoltárunkat énekeljük. A 49. Zsoltárunkat, ami így kezdődik. Hallgassátok meg minden nemzetek! Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 226. énekünket lapozzuk fel. 226. dicséretünket, és énekeljük el mind a 4 versével. Az első vers így kezdődik, Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom.
Amen.
hallgassuk meg az advent negyedik vasárnapra jutó kis versikét.
Adventi út, te emberi utunkat végigjártad, éles kövei lábad is sebezték, ismerős neked gond, félelem, bánat, s jól tudod, hogy most is hányszor kell még rögös utakon roskadozva mennünk, fáradtságot, fájdalmakat viselve. S most ismét karácsony lesz, s a lelkünk tiszta fényekre, boldog énekekre sóvárog. Hozzád kiált szívünk vágya, ajándékozd mi nekünk békességed, vond adventi utunkat ragyogásba, hisszük, így cselekszel, ha kérünk téged, s ha a szent éjszakában Betlehem kis jásza elé borulunk, kezed tedd rá hajszolt szívünkre csendesen, hogy minden vihar elcsituljon bennünk, és boldogan, újjongva énekeljünk. Karácsony, földre szállt a szeretet.
Köszönjük, Gwendolyn. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írt könyvből, a 14. részből. Az apostolok cselekedetei 14. részéből a 6. verstől olvassuk a 21. versig terjedő szakaszt. Ők annak okáért elfutottak Likaóniának városaiba, Lisztrába és Derbébe és a körülvaló tartományba, és ott prédikálják vala az evangéliumot. És Lisztrában ült vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, mond a nagy fennszóval, állj fel lábaidra egyenesen, és felszökött, és járt. A sokaság pedig, mikor látta, amit Pál cselekedett, felkiáltott likaóniai nyelven mondván, az istenek jöttek le mi hozzánk emberi ábrázatban, és hívják vala Barnabást Jupiternek, Pált pedig Merkuriusnak, mivel hogy ő volt a szóvivő. Jupiter papja pedig, akinek temploma az ő városuk előtt vala, felkoszorúzott bikákat hajtva a kapukhoz, a sokassággal együtt áldozni akar. Mikor azonban ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál, köntösüket megszaggatván a sokaság közé futamodának, kiáltván és ezt mondván, férfiak, miért mívelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes üzenetet hirdetjük néktek, hogy a hiába valóságoktól az élő Istenhez térjetek, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat. Ki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni, jól lehet, nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jól tevőnk volt, adván a mennyből esőket és termő időket nekünk, és betöltve eledellel és örömmel a mi szívünket. És ezeket mondván nagy nehezen lecsendesíték a sokaságot, hogy nekik ne áldozzék. Jövének azonban Antiókiából és Ikóniumból zsidók, és a sokaságot elálltatván megkövezték Pált, és kivonszolták a városból, azt gondolva, hogy meghalt. De mikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén bement a városba, és másnap Barnabással elment Derbébe. És minek utána hirdették az evangéliumot annak a városnak, és sokakat tanítványokká tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket fönnállva és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, advent negyedik vasárnapján hozzád jövünk, téged magasztalunk. Megvolt az ideje a gyásznak, amikor meghaltál, és meglett az ideje a táncnak, a szögdelésnek, mikor feltámadtál. És köszönjük néked, hogy most mi is táncolhatunk és örvendezhetünk a te színed előtt, és örömmel magasztalhatjuk a te nevedet, mint a világnak adatott egyetlen üdvözítőt, megváltót, hatalmas szabadítót. Köszönjük te néked, hogy te nem csak egyszer jöttél el, hanem eljössz másodszor is. És hogy ebben a világban hazugságnak bizonyult már annyi jövendőlés, A te szavad nem fog hazugságnak bizonyulni soha, mert a te általad és az Atya által tudott időben el fogsz jönni, hogy ítélj eleveneket és holtakat, elkárhoztasd ellenségeidet és magadhoz vedd a tieidet örökkön örökké. Eljön az ideje, hogy új eget és új földet teremts. És köszönjük néked, hogy a mi életünkben is eljön egyszer a síralomvölgye után ez a csodálatos új világ, amelyben részt vehetünk te általad. Köszönjük néked, hogy már most előre tekinthetünk erre az eljövendő országra, és már most örvendezhetünk te benned. Köszönjük néked, hogy nem csak előre nézhetünk, hanem visszafele is, és így állhatunk meg előtted, hála telt szívvel. Kérünk, Urunk Jézus, hogy te, aki ülsz az Atya Istennek jobbján, szóljál hozzánk az ígéből. Szent lelked által így légy közel hozzánk, ezen a mai napon is. Személyesen szólíts meg bennünket, kicsiket, nagyokat, fiatalokat, idősebbeket, betegeket, egészségeseket, ismered az életünket, a szívünket, a helyzetünket. Segíts, Urunk, hogy valóban ne hiába lett légyen az, hogy mi ide eljöttünk, hogy itt másról beszélgessünk, másról gondolkozzunk, miközben te szólsz hozzánk, hanem segíts tereát figyelnünk, egész valunkkal, egész lényünkkel. Köszönjük néked, hogy megállhatunk előtted, mert nem bűneink szerint, hanem a te irgalmasságod szerint ezt megengedted nekünk. Kérünk, szenteld meg együtt létünket jelenléteddel. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 172. énekünket. A 172. énekünket, ami így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékbe segedelem nélkül. Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumának 3. részéből, a 16. versből olvassuk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Foglaljunk helyet. Az imént a Biblia talán legismertebb versét, idézetét hallhattuk, aminek alapján már sok-sok prédikáció hangzott el, és amiről még mindig sokat lehetne beszélni. Én most ennek a közismert és drága ige versnek egyik részletére irányítanám a figyelmeteket, nevezetesen arra, hogy Isten szerette a világot. Annyira szerette, hogy fiát adta üdvösségéért. Erre csodálkozzunk már, hogy Isten szerette a világot, vagy szereti a világot. A világ szó itten némelyek szerint csak az Isten által üdvösségre választott embereket jelenti, csak őket szereti Isten, akiket nem választott ki az üdvösségre, azokat nem szereti, sőt, azokat kifejezetten gyűlöli. Tehát azt mondják némelyek, hogy ezt a világ szót ilyen egészen lekorlátozott, vagy leszűkített értelembe kell fölfogni. Én ezzel nem értek egyet. Semmi nem erősíti ezt az értelmezést. Az egész ige szakasz, ha végigolvasnánk most az előtte állókat, és az utána következő verseket, arra utal, hogy itt a világ kifejezés az összes embereket, sőt, az egész teremtmény világot jelenti. Kérdés azonban, hogy miben válik kézzelfoghatóvá az, hogy Isten szereti ezt az egész világot, az egész kozmoszt. Négy olyan jelenségre szeretnék rávilágítani, ami megítélésem szerint kellően bizonyítja ezt. És hogyha ezt a négy dolgot végignézzük, akkor megerősödhet a szívünkben az a drága felismerés, hogy Isten valóban szeretettel fordul az egész világhoz, és ebbe nem csak mások tartoznak bele, hanem mi magunk is beletartozunk ebbe a világba. Senki nem mondhatja azt, hogy engem az Isten így vagy úgy, de nem szeret. Azt kell fölismerni, hogy mi mindnyájan az Isten szeretett teremtményei vagyunk. Elképzelhető, hogy ez némelyeknek nem jelent semmiféle problémát, semmiféle kérdést, mert szinte az anya tejjel szívták magukba azt a tudást, vagy azt a felismerést, hogy Isten szereti a világot, benne engemet is. És ez egyáltalán nem is kérdőjeleződött meg soha bennem, de ugyanakkor mégiscsak vannak olyan emberek, akikben ez az igazság, ez azért megkérdőjeleződik. Itt-ott azért kérdésessé válik, hogy Isten tényleg szerete engem. Idéztem már nektek azt, amikor Erdélyben jártunk egyszer etéden, és ott bementünk az egyik kocsmába várva a harangozót, hogy hozza a kulcsot, a templom kulcsát, és ott szóba elegyedtünk az emberekkel, és azt mondták ott az emberek, hogy őket elfelejtette az Isten. Ővelük nem törődik az Isten. Más szóval őket nem szereti az Isten. És akkor kellett nekik mondani, dehogy nem. No, mi az a négy dolog, amiből úgy érzékelhetjük azt, testvéreim, hogy Isten szeret bennünket, minden embert szeret. Azt is, aki itt van, azt is, aki nincs itt. A hitetleneket is szereti, nem csak a hívőket. Az első dolog, testvérek, amire szeretnék rámutatni, az Istennek a gondviselő tevékenysége. Isten a bibliai tanúságok szerint minden időben, a teremtéstől kezdve a világ végéig, gondviselő szeretettel fordul ehhez a világhoz. Hogyha Isten nem cselekedne így, akkor ebben a világban már elszabadult volna a szószoros értelmében a pokol. Akkor a világ már olyan lenne, hogy már rá se ismernénk. Már vannak idősebbek, akik azt mondják, hogy ma is sokkal rosszabb a helyzet a világban, mint volt fiatalkorukban. Valahogy, mintha egyre rosszabb lenne minden, különösképpen is az erkölcsök területén. És ez lehetséges, hogy valóban így is van. Viszont azt biztosan tudjuk a Biblia alapján, hogy ha Isten nem korlátozná az embernek a gonoszságát, illetve nem korlátozna az embert abba, hogy a gonoszságát kiélje, kitombolja, akkor az ember ezt a világot már a szószoros értelmében a pokollá változtatta volna. Isten azonban, testvérek, gondviselő szeretetébe beleültetett az emberbe például egy úgynevezett lelkiismeretet. Ugye ezt talán mi ismerjük, de van, aki a világban nem nagyon ismeri, de van ilyen, hogy lelkiismeret, ami ott él az ember szívébe. Pál apostol írja, hogy ezt Isten adta az emberekbe, minden egyes emberbe. Azt mondja a római levélben, hogy a törvény cselekedeteit Isten beírta az ember szívébe, és hogy ott van az ember szívébe az Isten törvénye, azt mutatja, hogy a lelkiismerete és a gondolatai egymást vádolják. Az embernek vannak gondolatai, ha bizonyos cselekedetei kapcsán, amiket ugye megítél, és akkor van, amikor a lelkiismerete jóvá hagyja azokat a cselekedeteit, és van, amikor meg nem hagyja jóvá. Van, amikor nyugodt marad a lelkiismeret, van, amikor nyugtalan marad a lelkiismeret. Ezek mindnyájunknak ismert dolgok, és tudjuk azt, hogy sokszor azért nem csinálunk meg dolgokat, mert már ráébredtünk arra, hogy a lelkiismeret furdalása nem jó együtt élni. Sőt, az a kifejezetten rossz együtt élni. Gyötri az embert a lelkiismeret, nem tud aludni, nem tud békességbe lenni, kilódik, szenved ettől. Van, akit a halálba tud kergetni a lelkiismeret. Van az a szószoros értelemben öngyilkosságba tud kergetni a lelkiismeret valakit. Ha nem tudja megtalálni a megbánásnak, a megnyugvásnak, a megtisztulásnak a helyét. Jobb, ha az ember a lelkiismeretével összhangba cselekszik. Ezt általában még a hitetlen emberek is ugye valamilyen szinten fölfogják, nem, hogy a hívőknek ezt nagyon is jó kell látni, és világosan kell tudni. Luther mondta annak idején a Wormsi birodalmi gyűlés előtt, hogy soha nem jó az embernek a lelkiismerete ellen cselekedni. Ez egy szörnyű dolog. Inkább összhangba kell. Úgy kell beszélni, úgy kell dolgokat csinálni, hogy nyugodtak maradjunk. A lelkiismeretünk ne aggódjon utána. De ez, testvérek, ha nem volna ott bennünk ez a gát, ez a küszöb, ez a korlát, a lelkiismeret korlátja, akkor minden akadály nélkül tudnánk véghez vinni a legutolsó gazemberségeket. Így is megcsináljuk sokszor sajnos, finomabban vagy durvábban, agresszívkodunk, hazudozunk, féligasságokat mondunk, így úgy átnevezzük mi ezeket a dolgokat, és mindenféle szép neveket adunk a bűnnek, de azért azok még mindig csak bűnök maradnak, akárhogy is csűrjük, csavarjuk a szót. Én így is megszegjük, de ha nem volna bennünk, testvérek, a lelkiismeret, akkor aztán, hogy mindenféle akadály nélkül csinálnánk azt, ami gonosz. Mondjuk is igazán azokra a kegyetlen, irgalmatlan emberekre, akik nem néznek senkire, semmire, de még a lelkiismeretükkel se törődnek látszólag, hogy ők lelkiismeretlen emberek. Ugye ők a lelkiismeret, mert tudjuk azt, a lelkiismeretlen ember az mindenre képes. De van, nekik is van lelkiismeretük, legfeljebb egy kicsit megfojtották, vagy letompították az élét, a hegyét, de azért ott van bennük is. De amikor nem tudja úgy a lelkiismeret kifejteni a maga hatását, az emberből kibújik a benne rejlő sátáni, a benne rejlő sötétség, a benne lévő gonoszság. Az, hogy az ember nem olyan gonosz, amilyen, testvérek, ezt Isten, mint amilyen tudna lenni, mint amilyen tudnál lenni, tudnék lenni, ezt Isten a lelkiismerettel éri el. Addig is, amíg nem vagyunk úgymond keresztjé hívő emberek, és amíg ő be nem lép az életünkbe, és ő nem élesíti még jobban ki a lelkiismeretünket. De nem csak ez az egy korlát van, hanem testvéreim, a Biblia azt mondja, hogy Isten egy másik korlátot is adott az emberiségbe, ez pedig a kormányzat, a felsőbség, ahogy a Római Levél 13. részében mondja ugye az apostol. A felsőbség, aminek az a dolga, hogy Istenre figyelve hozzon törvényeket a népnek, a népeknek. És aztán, ha valaki betartja azokat a törvényeket, mondja az apostol, akkor nem kell neki félni semmitől. De ha valaki áthágja ezeket a felsőbség által hozott törvényeket, akkor csak féljen, mert Isten fegyvert bízott a felsőbségre, mondja, hatalmat, erőt, erőszakot, hogy az emberekkel minden áron betartassa jó esetben, a legjobb esetben Istenre nézve hozott törvényeket. És ezt is tudjuk, testvérek, hogy lehet azért nem száguldozunk 190-nel, mert félünk a megtorlástól, ugye? Mármint, hogy az autóval nem megyünk 190-nel, vagy 200-al. Félünk attól, hogy bemérnek minket. Van egy hatalom, amelyik hozott egy törvényt, ami szerint ennyivel lehet menni, és akkor ott annyival lehet menni. Na hát így is megszegjük, de mi lenne, hogyha nem lenne felsőbség? Az az igazság, testvérek, hogyha nem lenne felsőbség, akkor kibújhatna az emberekből akadálytalanul a gonoszság. Akkor nem volna semmi, ami visszatartaná az embereket. Attól, hogy olyan dolgokat műveljenek, amit hát művelnek azok, akik megvetik egyébként a felsőbségeket. De akárhogy is, testvérek, van az emberben egy lelkiismeret, Isten gondviselő kegyelmében ott van minden emberben, akár hívő, akár hitetlen. És mindennek, hívőnek, hitetlenek egy olyan világba kell érni, amelyben Isten oda tette az államhatalmat, a felsőbséget, amely korlátokat állít az emberek, amelyik megtorlással fenyegeti azt, aki megszegi az ő törvényeit. Persze, nagyon jól tudom azt, testvérek, hogy az emberek legnagyobb része, talán mi magunk is úgy gondoljuk, hogy az ember azért nem olyan gonosz. Mert hogy mi meg mindnyájan a humanizmusnak az emlőin növekedtünk föl, ami azt tanítja, hogy az ember alapjába véve nagyon jó. Nagyon jó. Az ember nem gonosz, a Biblia azt mondja, hogy az ember alapvetően gonosz. Sátáni az ember. A humanizmus azt mondja, dehogy is az ember jó. Alapvetően jó. Csak úgy a környezete hatására úgy egy kicsit úgy elromlik. De azért alapjába véve tele van jósággal. Biztatni kell, hogy a jóságát megélje. Nem szabad ilyen megtorlásokkal fenyegetni, mert az nem jó. Innen jön a konzervatív és liberális politikai erőknek a különbözősége például a büntetésekkel kapcsolatban. Mert aki abból indul ki, hogy a liberálisok, hogy az ember jó, ott ezért más ők nem akarnak nagyon fenyegetni. Mindig könnyítik a büntetési tételeket. Állandóan könnyíteni kell, nem kell itt az embereket fenyegetni. Jók azok, hát jók az emberek. Amikor jönnek a konzervatívok, azok inkább még a bibliai háttérből jönnek, azok tudják, hogy az ember gonosz, és fékezni kell, mint egy ilyen megvaduló lovat, mert a zablát kell a szájába vetni, mert különben szétszed minden maga körül. Hát a biblia testvérek, mindegy most, hogy mit gondolnak a liberális, meg mit gondolnak a konzervatívok, a biblia azt mondja, hogy az ember szíve gonosz. Azt mondja a Jeremiás próféta, csalárdabb a szív mindennél. Csalárdabb az ember szíve mindennél. Azt mondja a római levélben Pál apostol, nincs egy igaz ember sem. Nincs egy igaz ember sem. Azt mondja az efézusi levélben Pál apostol, hogy voltatok ti efézusiak a ti vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekbe jártatok. Lelki halottak vagyunk. És lehetne sorolni, testvérek, még azokat az igéket, amikbe elmondja az írás, hogy az ember szíve minden gonoszságra képes. És sokszor, hát ha ezt tagadjuk, vagy azt mondjuk, hogy más igen, de mi nem, akkor nem ismerjük még eléggé magunkat. Aki az Isten igének a tükrében nézve ismeri magát, testvérek, az letesz erről, hogy ő a saját maga jóságáról elmélkedjen, vagy azt gondolja, hogy ő egy alapjába véve nagyon jó ember. Aki a Biblia tükrében néz, annak megmutatja az Úr, hogy te egy végtelenül gonosz ember vagy. Azért nem csinálsz rosszat, mert ott van benned a lelkiismeret, meg ott van a törvény, amit félsz megszegni, mert félsz a büntetéstől. Ez tart vissza téged, de hogyha ezek leesnének rólad, akkor aztán kitombolnád magadat, és ki tudja, mit csinálnál. Az ember szíve ugye nehezen veszi be azt, amit Jézus mond, hogy aki azt mondja az ember társának, hogy bolond, az már egy gyilkos. Gyilkos, az már olyan, mint a megölte volna a másikat. Ilyen értelemben már mindjárt gyilkosok vagyunk, mert haragudtunk a másikra. Aki haragszik az ember fiára, már megölte. Testvérek, az ember, hogy nem olyan gonosz, ismétlem, amilyen lehetne, ez egyedül Istennek köszönhető, Isten gondviselésének köszönhető. Nagyon fontos lenne, hogy ezt a mi egész életünket ilyen perspektívába lássuk. De még egy dolgot hadd mondjak el az Isten gondviseléséről, azt, amit Pál itt a lisztrai embereknek elmond, hogy tudnélik, Isten olyan jóságos hozzánk emberekhez, hogy ad nekünk minden érdemünk ellenére esőket és termőidőket, és eledelt ad nekünk, és mondja, hogy örömöt ad a szívünkbe. Tehát Isten, hogy így mondjam, a külső életünket lehetővé, a földi életünket lehetővé teszi, külső segítségeket ad nekünk. Jézus is beszélt erről, amikor mondja, hogy Isten az ellenségeihez, sőt minden emberhez jóságos, és ad esőt a jókra és a gonoszokra, és felhozza a napot is a jókra és a gonoszokra egyaránt, mindenkit egy ilyen általános szeretettel, gondviselő irgalommal vesz körül ezen a földön. Benne élünk, mozgunk, és vagyunk, mondja Pál apostol egy másik beszédében, az aténi gyülekezetnek, amit mond, az aténi közösségnek, amit elmond. Vagyis testvérek, még nem csak a lelkiismeretbe, és nem csak az államrendbe, hanem tulajdonképpen abba, hogy meg tudunk élni, minden ember tud élni ezen a földön. Mert van nappal, éjszaka, eső, szárasság, termés van, és a természet a szokásos rendje szerint, amit Istentől kapott, működik, és ebben működik. Ez is az Isten irgalmából vagyon. Isten gondviselő szeretetéből, és nem nézi, hogy te mekkora nagy hitetlen vagy, hogy miközben szívod a levegőmet, meg élsz az én törvényeim keretek között, meg eszed azt az ételt, amit én adtam, a közben köpsz rám egyet, na akkor neked nem adom. Nem így, hanem mindenkinek megadja. Isten gondviselő szeretete kiterjedt testvérek az egész emberiségre. De egy kicsit hadd lépjek tovább, mert fontos második dolog is. Isten minden emberre kiterjedő szeretete bizonyíték az is, hogy megtérésre szólítja az embereket, testvérek. Megtérésre, hozzávaló odafordulásra szólítja föl az embereket, mindenkit, kivétel nélkül. Ez azzal kezdődik először is, testvérek, hogy Isten nem csak az emberek szívébe írta bele az ő törvényét, ahogy idéztük már a római levélből, hogy ismerjék az emberek, hogy mi lenne az Isten szerint való kötelességük, hanem még, hogy még világosabb legyen, Isten elénk adta a 10 parancsolat kőtábláira is fölírva, fölvésve, kőbe is elénk adta az ő törvényét. Sőt, hogy még világosabb legyen előttünk, hogy mit akar az Isten, mit vár tőlünk, még az Úr Jézus Krisztus személyében is elénk adta az ő törvényét. Mert Jézus a törvényt, az Istennek a törvényét teljesen beteljesítette, és tudni akarjuk, mi az Isten törvénye, alá kell néznünk Jézusra. Az ő élő személyére, vagy a kőtáblákra, vagy a lelkiismeretünkbe jut, mindez ugyanarról beszél. Az Isten törvényéről, az Isten akaratáról, amit nem az emberek találtak ki, azért is mondjuk az Isten törvénye, nem az emberek törvénye, a 10 parancsolat, hanem az Isten törvénye. Nem is az ember hozta, akkor nem is helyezheti hatályon kívül, hiába pattog és ugrál a félvilág, vagy a háromnegyed világ, vagy az egész embervilág, hogy hatályon kívül kell már helyezni azt, hogy az Urat, a te Istenedet kell mindenek fölött tartanod, és már a paráznaság nem bűn, meg a szülők tiszteletlen kezelése se bűn, meg semmi nem bűn, a gonosz kívánságok se bűnök. Az egész világ felülírhatná az Isten törvényét, ha a jogába állna, csak hogy nem áll a jogába senkinek. És Isten mégiscsak mindenkit a saját törvénye szerint fog megítélni, amit adott. Isten oda tette elénk a törvényt. Ott van a 2 kőtáblán, ott van Jézusban, és ott van a lelkünk mélyére is írva. Nagyon jól tudjuk, hogy Istennel szemben milyen kötelezettségeink vannak, és azt is, hogy az embertársainkkal szemben milyen kötelezettségeink vannak. Jézus össze is foglalta, hogy Mózes is összefoglalta. Szeresd az Urat, és szeresd az embertársadat. A szeretet törvényét adta elénk, testvérek, az Isten. Nem mást, a szeretet törvényét. Szeresd úgy az Istent, hogy nem veszed föl hiába a nevét. Szeresd úgy, hogy ő a legnagyobb érték az életedbe. Szeresd úgy, hogy megszenteled a napját. És szeresd az embertársadat úgy, hogy tiszteled az apádat, meg az anyádat. Meg az összes többi felsőbséget, akit föléd állított az Isten. Meg nem lopod, meg nem csalod meg. Meg nem kívánod el, meg nem... És a többi, és a többi. Szeresd így. És pozitíven is megfogalmazhatjuk ezeket. Isten testvérek azonban nem csak a törvényét teszi oda elénk, hanem azt is oda teszi, hogy aki betartja a törvényt, azt megjutalmazza. És aki nem tartja be a törvényt, azt meg megbünteti. Igazságosan megbünteti. Mi is rendelkezünk igazságérzettel. Nagyon is, ha minket valaki megsért, rögtön ugye ágaskodik bennünk az igazságérzet. Az Istennek is van igazságérzete, azért van nekünk is egyébként. Neki is van, és azt mondja, hogy aki betartja a törvényt, azt megáldja, megjutalmazza. Aki nem tartja be, azt megbünteti. Igazságosan megbünteti. És sajnos mi szembesülünk azzal, hogy mi nem tartjuk be a törvényt. Egyáltalán nem tartjuk be a törvényt. Jézus elmondta, hogy mit jelent betartani a törvényt. Azt jelenti, hogy soha nem haragszol senkire. Például. Vagy nem kívánod, ami a másé. Nem kívánod belül, ami a másé. Ez jelenti betartani a törvényt. Vagy pozitíven is megfogom, mit nem csinálsz. Mit csinálsz? Azt jelenti betartani a törvényt, hogy mit jelent betartani a törvényt, ezt Jézusra nézve látjuk. Olyanoknak kell lenni, mint Jézus volt. Abba az abszolút tökéletességbe kellene élnünk. De nem élünk abba. És akkor mire számíthatunk az Isten részéről? Csak az igazságos ítéletére, és meg is mondja, hogy mi az ő ítélete. A bűn zsoldja, a halál, mondja, mert aki megszegi a törvényt, az követi el a bűnt, és aki pedig megszegi a törvényt, és bűnt követel, az az Istentől a halált kapja. A halál, testvérek, egyetlen ítélet, az a kárhozat. A földi pokol és az örökkévaló pokol. A földi pokol még csak hagyján. Ezt lehet egy kicsit komfortossá tenni. A rosszabb az örök halál, az örök kárhozat. Azt már nem lehet komfortossá tenni. Ott már nem lesz luxusautó, meg 8 lakás, meg nem tudom én micsoda a szekrényben, meg a szekrény alatt. Ott már nem lesz, ott semmi nem lesz. Az a külső sötétség lesz a sírásnak és a fogcsikorgatásnak, erről nincs kimenekvés, nincs vége soha, testvérek. Elmondja Isten világosan, és ugyanakkor az Isten azt is mondja, hogy de, nem gyönyörködöm a bűnös halálában, hanem azt akarom, hogy a bűnös térjen hozzám, és éljen. Isten hívja az embert, hogy bánja meg a bűneit, bánja meg az ellene elkövetett törvényszegéseit. Tartson a magában, a szívében komoly bűnbánatot. Sirassa meg magát, hogy ilyen nyomorult ember. És kérjen az Istentől bocsánatot. És adja oda a szívét Istennek, hogy mától és mostantól egy más életet fog élni. És Isten azzal biztatja az embertestvérek, hogy ő megbocsát neki, és lehetőséget ad az újrakezdésre. De Isten testvérek, mindenkit szólít erre a dologra. Nem csak egy-két embert szólít, mindenkit szólít, hogy állj meg, ember. Itt a törvény. Ha megszeged, bűnt követsz el. A bűnnek megvan tőlem az ítélete. Ha a fejed tetejére állsz, vagy a világ a fejed tetejére áll, és mindenki leszavazza, akkor is így lesz. Mert engem nem lehet leszavazni, mondja az Isten, és a bűnnek egyetlen ítélete van, az örök kárhozat. De bánd meg a bűneidet, hogy megszegted az én törvényeimet, hogy megvetettél engem, és térj én hozzám, és én megbocsátok neked. Mindenkinek mondja Isten ezt a megtérésre hívó, a megváltozásra szóló drága felszólítást, és ez nagyon, nagyon is annak a jele, testvérek, hogy az Isten szeret mindenkit. Az, hogy te is hallod, én is hallottam, mindenki hallja előbb-utóbb ezt a dolgot. Akár csak félfüle is, tévéből, rádióból, templomba, temetésen, esküvőkor, mit tudom én hol. Az Isten szeretete, amikor hívja az embert a hozzáfordulásra, és mindenkit hív, ma is hív. Aztán menjek tovább, testvérek. Harmadszor az Isten mindenki iránt való szeretetét tanúsítja az, amit így nevez a Biblia, hogy az Isten szánakozik az emberen. Minden emberen, az egész világon szánakozik az Isten, testvérek. Amikor Istenre gondolunk, akkor gondoljunk erre, hogy ő tud megindulni. Az ő szíve meg tud remegni az emberekért. Az Ószövetségben olvassuk azt a drága igét, hogy az Úrnak a szíve remeg. Ézsaiásnál olvassuk, és aztán Jeremiásnál is, hogy remeg az Úr szíve Moábért. Sír és zokog a lelke Kirharesetért, Moab fővárosáért. Pedig az nem is az ő népe volt, hanem egy pogány nép, amelyik megvetette őt. És Isten már készült őket megbüntetni. És mondja, de mielőtt megbüntetni, megindul a szíve, remeg a szíve Kirharesetért és Moábért. Megszánja őket. És olvassuk az írásba, testvérek, hogy amikor Jónás ugye elmondja Ninivének azokat a kemény szavakat, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive. És aztán a nép pedig megtér az Istenhez, és újat kezdenek ottan, új életet kezdenek élni. És aztán Jónást meg ott tanítgatja Isten, hogy nem úgy van a dolog, ahogy ő azt elképzelte, és ezért ne legyen dühös és mérges, mert Isten kifejti, te szánod azt a tököt, amit a fejed fölé növeltem, és ami árnyékot adott te neked, és én ne szánjam meg Ninivét, ahol ott vannak az én teremményeim, emberek, gyermekek és állatok. Mit mond Isten? Én ne szánjam Ninivét, mert itt sem szánakozott rajtuk. És amikor azok megtértek a gonoszságukból, akkor az Isten megbocsátott nekik. Szánakozik rajtuk az Isten, testvérek. Csodálatos dolog ez, amikor az Úr Jézus itt jár a földön, akkor elmondja a tékozló fiú példázatát, amiben az Atya Istenről beszél. És mit mond az Atya Istenről? Hogy amikor jön haza a tékozló fiú a rongyaiba, akkor az apa messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Ezt mondja, megesett rajta a szíve. És oda ment hozzá, és átölelte, és megbocsátott neki, és visszafogadta. Megesett rajta a szíve. Ez az Isten, testvérek, mondja Jézus. Ez az Isten. Megesik az emberen a szíve a maga nyomorúságába. És amikor Jézus ott van, megy Jeruzsálembe, hogy menjen meghalni. Azt mondja az írás, hogy és látta a várost, hogy közeledett hozzá, ugye felülről jött ott lefelé, és rálátása volt az egész városra. Akkor látta a várost, elkezdett sírni. És azt mondta, bárcsak megismerted volna te is a mostani te napodon, történelmednek ezen a mostani pontján azt, hogy én most meglátogat téged az Isten. Bárcsak megismerted volna, hányszor akartam összegyűjteni a ti fiaidat, mint ahogy a kotlós gyűjtögeti össze maga a szárnya alá az ő kis csirkéit, és ti nem akartatok jönni, és pusztán hagyatik néktek a ti házatok, mondja meg azt, ami majd 40-50 évvel később bekövetkezik a rómaiak által, hogy mindenkit elpusztítanak Jeruzsálembe, és rommá teszik az egész várost. Pusztán hagyatik néktek a ti városatok, de Jézus ezt nem úgy mondja, hogy na tessék, hehe. Ezt kell nektek, ezt kell nektek. Megérdemlitek, piszok csirkefogók. Nem ezt mondja, hanem sír, könnyezik a város fölött, amelyik éppen megfeszíteni készül majd őt. Még maga se tudja, de megteszik. Az Isten szánakozik, testvérek. És ha elgondolkozunk azon, hogy ez hogy is van, mint is van, testvérek. Hát ugye mi is megszánunk bizonyos embereket. Olykor-olykor megszánunk, megesik a szívünk valakin, aki nyomorúságába látunk. Az Isten még inkább olyan, mint mi testvérek. Az ő szíve is ilyen. Megesik rajtunk a szíve, bár egyáltalán nem érdemeljük meg. Mert mit érdemlünk, testvérek? Mit érdemlünk mi? Mit érdemlünk mi, amikor az Istenre köpünk, az Istent megvetjük, az Istent a hátunk mögé tesszük, és mindent fontosabbnak tartunk nálánál, mindenféle bálványok előtt hódolunk, és azoktól függ az életünk, a gyerekeinktől, a nem tudom én, a pénztől, a munkától, a nem tudom én mitől, minden fontosabb, mint az Isten. És aztán a törvényeit is úgy lazán úgy megszegjük. És az Isten, ha ránk néz, akkor egy lázadót lát, egy maga ellen lázadót lát, akire haragudnia kell. Mert megérdemli az ember. És a haragjába le kéne sújtani ránk. Már rég el kellett volna süllyedjünk a pokolba, testvérek, de az Isten nem azt teszi, hanem megszán minket. Nem érdemeljük, hogy megszánjon. Nehogy eltévesszük, testvérek. A reklámok nehogy megtévesszenek minket, ami azt sugallják, hogy megérdemeljük. Mi mindent megérdemlünk az Istentől, mert mi olyan jó emberek vagyunk, hogy még azt is megérdemeljük, hogy megszánjon minket. Mert mi olyan szépen tudunk sírni, meg énekelni a templomban, meg nem tudom én mit csinálni. És mi megérdemeljük, hogy az Isten szíve megesse rajtunk. Nem érdemeljük meg, abszolút nem érdemeljük meg, testvérek. És az Isten szíve nem azért esik meg rajtunk, egyáltalán nem azért, mert vár tőlünk valamit majd cserébe, hogy jaj, hát majd ha adok ennek valami irgalmat, majd csak valahogy majd viszonozza. Nem ezért, testvérek, mert nem vár tőlünk semmit. Nincs mit várnia tőlünk. Az Istennek mi nem adhatunk az ég egy világon semmit, mert nem ember ő, akinek bármire tőlünk szüksége lenne. Értitek? És mégis megszám minket ez a tiszta szeretet, testvérek. Egy tiszta szeretet kifejezése. Szánakozik rajtunk. Ó, te szegény, mondja népének, Ézsaiás könyvébe. Te szélvésztől hányt. Te vigasztalan. Íme ólomporba raklak, és zafírokra építelek föl téged. Megszánja a népét, testvérek. Olyanok voltunk, mint a tisztátalanok, mint a szennyes ruha, minden mi igazságunk, és mégis megszán minket, és mégis megesett rajtunk a szíve. Az Isten, testvérek, szánakozik rajtunk. Nem kéne, hogy ez is úgy megragadja a szívünket? Azt hiszem, hogy meg kéne, hogy ragadja. És kell érezzük ebből, hogy az Isten szeretete kiterjedt, testvérek, erre a világra. Bármilyen gonoszságba is vesztegel ez a világ. És így érkezek el az utolsó ponthoz, hogy Isten egész világra kiterjedő szeretetének a jele az, hogy mindenkinek fölkínálja Jézust az evangéliumban. A Jézusról szóló örömhírbe fölkínálja az embereknek Jézust, vagyis az egyetlen üdvözítőt. Kimegyünk mindjárt a Mars térre meggyújtani a város negyedik gyertyáját. És ott is kell elmondja majd az embereknek, hogy Isten elküldte a fiát a világra. Meghaljon értünk, és föltámadjon a halálba, és legyen az üdvözítőnk. És kell hívjam az embereket, és ott is majd, aki ott lesz, hallja. Hívni az embereket, hogy higgyenek az Úr Jézusba, és üdvözülni fognak. Boldogok lesznek itt a földön, és örökké. Az Istennek ez a Krisztus, a megváltója, az üdvözítője mindenkinek fölajáltatik, testvérek. Cigánynak, magyarnak, zsidónak, románnak, kicsin, mindegy. Az Isten nem személyválogató, testvérek, mindenkit hív. Olvassuk a királyi menyegzőről szóló példázatban Jézus szájából, hogy egy király a fiának egy menyegzőt készített, és voltak hivatalosak, akiket meghívott. Ezek a hivatalosak voltak a zsidók. Akiket hívta az Isten, hogy jöjjetek az én fiamnak, Krisztusnak a mennyegzőjébe, higgyetek benne, és csatlakozzatok hozzá. De, mondja Jézus, azok a hivatalosok nem akartak jönni. Nem jön. Egyik azt mondta, itt van dolgom, a másiknak ott volt dolga, a harmadiknak mit tudom én, hol volt dolga. Jönnek vissza a szolgák. Nem, menjetek el még egyszer. Akkor se jönnek. Akkor mondja a király, hogy menjetek akkor, drága szolgáim, a keresztutakra, menjetek el mindenhova. És hívjatok mindenkit, a csonkákat, bonkákat, nyomorútakat, egészségeseket, mindenkit hívjatok. És addig hívjatok, amíg megtelik az én házam. Válogatás nélkül, testvérek, Isten evangéliuma immár szól mindenkinek. És hívja Jézus az embereket, és azt mondja, ha hisztek bennem, akkor üdvösségetek lesz. Lehet, testvérek, hogy az embereknek ez nem megy a fejbe. Lehet azt hiszik, hogy viccelünk, amikor ilyeneket mondunk. Ugye, Lótnak, ha jól emlékszem, Lótnak a fiai voltak ugye ilyenek, akik, vagy vői voltak ezek, akik mondta nekik Lót, hogy hát meneküljetek a városból, mert az Isten elpusztítja, és akkor azoknak úgy tűnt, mintha viccelődne az apósuk. Lehet, hogy az embereknek úgy tűnik, testvérek, hogy viccelődünk, amikor azt mondjuk, jöjjetek Jézushoz, és higgyetek benne, és üdvözültök. De ettől még ez komoly. Lehet, hogy viccnek veszik. Hát szerencsétlen Sodoma és Gomora is megjárta utána. De az emberek is megjárják, akik Jézust elvetik. Azoknak jó, akik hallják az evangéliumot, testvérek, és hallják, hogy hinnem kellene ebbe a Jézusba. És hallják magának, Jézusnak a hívását, testvérek, mert Jézus maga hív az evangéliumba, azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan. És azt mondja, hogy aki pedig én hozzám jön, azt semmiképpen nem fogom elküldeni, kidobni, eldobni magamtól, elutasítani. Hát forduljatok hozzám imádságba, és adjátok nekem a szíveteket, az életeteket, és én üdvösséget adok néktek. Én boldoggá teszlek titeket, itt és örökre boldoggá. Az Isten országába való belépőjegyetek én vagyok, mondja nekünk Jézus, senki más. Hol akarod tölteni az örökkévalóságot? Ott, a boldogságban, higgy én bennem, és élsz örökké. Ez szól mindenkinek, testvérek. Nektek, nekem, mindenkinek szól. Halljátok, nem tudom, hanyat szó ti is. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Kérdés most már, hogy amikor Istennek ezt a drága üzenetét hallod, akkor mit csinálsz vele? De ezt most nem akarom firtatni. Persze annak örülnék, hogyha már a szívetekben biztosan igen mondtatok volna Jézusnak, és az ő híveivé szegődtetek volna, és elfogadtátok volna őt személyes megváltotoknak és uratoknak. Ennek örülnék szívből én magam is, de most nem ezt akarom firtatni, hanem azt akarom firtatni, hogy értitek, hogy az Isten szeret benneteket? Hogy egyáltalán fölkínálja nektek Jézust, mert azt is mondhatná az Isten, hogy neked már nincs vége, pont. Túlmentél minden határon. Itt most lezáródik a dolog. Te nem kapsz több lehetőséget, mert ha akarod se, kapnál több lehetőséget, de nem is akarod. De nem is kapsz több lehetőséget, te már nem ijedsz. Neked véged van, te elkárhoztál, te menj a pokolba. A szószoros értelemben menj a pokolba. Elég. Ezt is mondhatná, de nem ezt mondja, hanem azt mondja az embereknek. Az őt leköpő, az őt megvető, a törvényeit lábbal taposó embereknek, hogy itt a fiam, akit megbüntettem helyetted, és akit feltámasztottam a halálból, akit azért adtam nektek a jászol bölcsőbe meg a keresztre, hogy üdvözítőtök legyen. Higgy ő benne is üdvözülsz. Kicsi, nagy. Ez a szeretet, testvérek. Az Istennek a szeretete. Ne mondjuk tehát azt, hogy Isten nem szereti az egész világot, az egész emberiséget, még a maga nyomorúságába is, hiszen az egész Szentírásból, testvérek, arra jutunk, hogy Isten gondviselésével öleli körül ezt az egész embervilágot, annak ellenére, amilyen. Látjuk, hogy Isten megtérésre hívja az embereket, bűnbánatra, hozzávaló odafordulásra hívja az embereket. Mindenkit kivétel nélkül. Látjuk azt, hogy az Isten szánakozik ezen a nyomorult embervilágon, mindenkin kivétel nélkül, és mindenkinek fölkínálja Jézust, hogy ő általa üdvözüljön. Szeret minket az Isten, vagy nem szeret? Elhagyta az etédieket, vagy nem hagyta el? Hát nem hagyta el. Az ő szeretetében élünk, testvérek, és ezzel a szeretettel éljünk, mi is éljünk, most már kiteszem a lelkemet elétek, éljetek a szeretettel. Éljetek az ő szeretetével. Ne csak tudjatok róla, éljetek vele. Hogy üdvösségetek legyen, hogy boldog emberek legyetek örökké. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy így fordulsz ez az embervilághoz, amelyik ezt egyáltalán nem érdemli tőled. Köszönjük néked, hogy szeretsz minket, már akkor, amikor bűnösök vagyunk, és azután is, hogy hozzád térünk Krisztus által. Köszönjük te néked, hogy mindenkire kiterjed a te végtelen, türelmes, várakozó irgalmasságod és jóságod. És köszönjük, hogy senki nem vádolhat téged azzal egykor, hogy nem észlelte, hogy nem vette észre, hogy te szereted. Nem vádolhat egykor senki azzal, hogy te nem szeretted őt, hanem mindenkinek majd el kell ismernie, hogy benne élt a te szeretetedbe, és erre a szeretetre szeretetlenséggel és hitetlenséggel válaszolt, ha úgy válaszolt. És mindenkinek el kell majd ismernie, hogy te igaz vagy ítéletedben, és senkit nem kárhoztatsz igazságtalanul, mert aki szeretetedre nemet mond, aki azt visszautasítja, azt utoléri a te igazságos ítéleted. Nem lehet máshogy. Kérünk téged arra, hogy segíts nem visszaélni a te szereteteddel, nem kihasználni a te szeretetedet, hanem megérteni, hinni és viszonozni azt a szívünk, az életünk odaadásával, visszaadásával. Köszönjük, ha már megtehettük. És kérünk azokért, akik ezen az úton járnak, hadd tegyék meg minél előbb. Köszönjük, hogy megszólítható vagy, hogy hallod, amit mondunk neked, és hogy tárt karokkal várod ma is a tékozló fiakat és lányokat. Köszönjük néked, hogy a rongyainkba, a piszkunkba, a mocskunkba jöhetünk hozzád. Te megtisztítasz, új emberré teszel. Segíts élni a te szereteteddel. Köszönjük néked, hogy tanítottál minket, és kérünk, hogy segítsél, és a te jelenlétedben hadd ünnepeljük ezt a most következő ünnepet, hadd legyen a karácsonyunk igazán körülötted forgó, és téged magasztaló, benned örvendező ünnep családjainkba, gyülekezetünkbe. Kérünk téged, hogy áld meg azokat, akik jönnek most közénk, talán távolabbról, vagy akik most elmentek innen, légy azokkal is, és kísérd őket az élet útjukon. Áld meg őket ebben az ünnepben. Kérünk azokért, akik családi kör hiányában egyedül vannak, magányosak. Kérünk, hogy őket is te öleld körül, és áld meg őket. Te enyhítsd magányukat, és add, hogy benned örvendezhessenek, mint jelenlévő társukban. Köszönjük, hogy kérhetünk a betegekért, hogy gyógyító szereteteddel öleld körül minnyájukat. Kérünk, hogy délutáni gyülekezeti alkalmunkat is, gyülekezeti karácsonyunkat te készítsd el, és te áld meg. Köszönjük, hogy az egész ünnepkört a kezedbe tehetjük, kérünk, dicsőítsd meg előttünk magadat. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kérdetem a testvéreknek, hogy ma délután 4 órakor lesz a gyülekezeti karácsonyunk, azért is van már bent itt a színpad a templomba, mert itt fognak a gyerekek szerepelni. Ezt eddig is kellett a próbákon használni, úgyhogy most azért van itt. Nézzék el a testvérek, és délután jöjjenek el 4 órára. Örvendezzünk együtt a gyerekekkel, az Úrnak, a mi Krisztusunknak. Holnap szenteste is 4 órakor lesz istentiszteletünk, tehát hétfőn 4 órakor lesz együttlétünk, aztán ünnep első másnapján 9 órakor, mind a 2 alkalommal úrvacsorosztással egybekötve. Készülődjünk Isten előtti örömmel és hálával, családi körünkbe, vagy éppen magányosan erre a mostani ünnepünkre. Testvéreim, a 264. énekünket lapozzuk fel, és ezt énekeljük most lezárva Isten tiszteletünket, utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 264. énekünknek énekeljük el az első és a második versét. Tehát 264. első és második versét énekeljük, utána a nemzeti imádságunkat. Himnuszunkat énekeljük el. Thank you. Áldás békesség.